reggeli személy.
9 óra 11 van, és ez a reggeli gyorsonger, Richard Urbanista, várostervező a vendégem. Üdvözöllek, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt
kívánok!
Nagy
örömmel, személyesen még nem találkoztunk soha, úgyhogy legalább végre tudunk erről beszélgetni. Az elején idézzük már fel néhány szóban ezt a projektet, hogy kezdődött, hogy derült ki, és mik voltak a lépések, amíg eljutottunk idáig, hogy most ugye éppen sehol nincs ez a dolog.
Ha kellően gyanakvó szeretnék lenni, akkor úgy kell kezdenem, hogy nem tudjuk, hol kezdődött pontosan. A nyilvánosság számára ott kezdődött, hogy tavaly előtt, tehát 2023 novemberében Lázár János bejelentette, hogy a Rákos rendezői fölhagyott pályaudvar, vagy alig működő pályaudvar helyén mini dubai városnegyed fog épülni, arab befektetőkkel, az emirátusokból, aztán később, ezt ha jól emlékszem, december elején módosították, mert beszélt a miniszterelnökkel, aki azt mondta, hogy nem mini, hanem maxi dubai kell, hogy épüljön. És aztán akkor utána elhangzottak ilyen nagyobb fajta állítások is, hogy magas házak fognak ott épülni, irodanegyed, turisztikai beruházások és luxus lakások is, ha jól emlékszem, kb. Ez a 4, és ennek cserébe, vagy ennek fejébe a magyar állam kiépít, meghosszabbítaná a Kisföld alattit, felüljárót építene a Szegedi út magasságában, ami keresztezni ezt a hatalmas területet, hiszen egy 130 hektáros területről beszélünk.
Az nagyon nagy, ezt próbáltam elképzelni, de az óriásinak tűnik. Én laktam egy 16 hektáros erdei részen, az is óriási volt, tehát ez azért nagyon nagy lehet.
Hát egy hektár a 100 méter szer 100 méter, innentől kezdve már szorzás és matematika kérdése, hogy ki mekkora téglalapokat csinál a fejében.
De majdnem egy kerületnyi egyébként, de legalábbis egy hatodik kerületet nézzünk.
Igen. Fáradt, hogyha egy ötödik kerületet nézünk, akkor főleg vannak egyébként Budapesten ennél nagyobb ilyen kihasználatlan területek is, például a Csepelészak, az nagyobb ennél. Talán még Kőbányán is, ha összeadogatjuk a felhagyott bányaterületeket, meg hasonlókat, több jön ki, tehát nem az egyetlen és nem is a legnagyobb, de azért egy nagyon-nagyon méretes területről beszélünk, és azt hiszem, hogyha a kronológián túlléphetünk egy pillanatra, akkor azt gondolom, hogy önmagában a napi politikának a rejtelmein túllépve az egyik problémája az ilyen nagy területeknek és Budapestnek ezekkel a nagyon nagy területekkel, hogy nagyon nehéz ezekkel mit kezdeni. Tehát európai dimenzióba mondhatjuk azt, hogy ez a terület akár legalább akkora, mint a Défense negyed mondjuk Párizs mellett, amit a 1950-es években kezdtek el építeni, még Charles de Gaulle-nak az instrukció alapján.
Hogyne.
Tehát mindenképpen akármit is tervezünk, úgy látszik, és tulajdonképpen bizonyos városrehabilitációs tapasztalatok erre utalnak mondjuk a 9. és a 8. kerületbe, amik az elmúlt évtizedekbe lebonyolódtak, hogy ezek mindenképpen ilyen évtizedes vagy több évtizedes beruházásokat jelentenek. Tehát egész egyszerűen akkora dimenziókkal szám. Ingatlan projekteket meg tudunk valósítani. Hogy kell egy lakóparkot építeni, erre van rutin, van gyakorlat, vannak szakemberek, akik a gazdasága, az ingatlan felett is oda meg lehet csinálni. Egy hektár, két hektár. Budapesti agglomerációban néhány hektárosak simán meg tudnak valósulni. De hogy kell egy városrészt felépíteni? Csak egy példa, az analógia kedvéért, Csepelészakon 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt, és spanyol befektetői volt a terület, és spanyol ingatlanfejlesztő cég volt
tudom,
az egész
igen,
terület.
Más területe is voltak, igen,
aki
emlékszem.
Akkor bejelentette, hogy 10 000 lakást fog rá építeni, béne, és hogy szimbolikusan egy óvodával fogja elkezdeni a fejlesztést. Na most, hogyha ez így igen, abszolút hűm, hogyha az ember sajtós fejjel nézi, de hogyha egy picit belegondolunk abba, hogy is kezdődik, vagy hogy is zajlik egy 100 hektáros, vagy 200 hektáros beruházás, és azt mondjuk, hogy a Prédis kellős közepén fölépítünk egy óvodát, ahova honnan fognak oda a gyerekek menni, és
hogy sétánnyal kéne
és körülött elkezdenek építkezni, úgyhogy mindenkinek át kéne bukdácsolni valami építési területen. Tehát vannak azért még kérdések.
Logika szerint kell építeni egy városrészt, mint egy lakóparkot. Ez logikus egyébként.
Igen.
Most és viszont... még az se jó analogia, hogy várost építünk, mert valamilyen szinten valóban egy önálló város, de mégsem az ugye, amiatt, hogy be van szervesen ugye kötve az egész nagy a városban.
Van. És ezek gyakorlatilag mindig sok szereplős beruházások. A nemzetközi szakirodalom így is hívja őket, hogy ilyen sok szereplős városfejlesztési akció. Magyarországon ezt általában egy beruházásként szoktuk kezelni. ami, mint ebben az esetben is, hogy tulajdonképpen majd jön az Emirátusok beli befektető.
Igen, a szaudi koronaherceg
és a
varázspálca is
fölépül. A dubai cégnek a vezetője, aki már építeti a Dubajba, és egyébként nagyon érdekes, mert kihasználatlan. Adnék egy tippet a kormányzatnak tulajdonképpen, hogy még nem sütöttek el kommunikációsan, mert hogyha megnézzük, hogy mi épült Dubaiba az elmúlt hónapokban, egy évvel ezelőtt körülbelül volt szerencsére
az kicsit utána nézni. A dolgok, azt kell, hogy mondjam.
Igen, de ennek az volt az átfogó célja, hogy Dubai az olaj bevételeiből rájött arra, hogy neki ahhoz, hogy túlélje az olaj bőség utáni korszakát, neki egy fontos gazdasági központtá akart válni abba az egész egyébként meglehetősen gazdag és meglehetősen sivatagos térségbe, és ezért, hogy fölkeltse a figyelmet, mindenből a legnagyobbat, a leghíresebbet, a legdrágábbat a pénznek a megnyerésére hajtott rá, ezért épült föl ott a világ legmagasabb épülete, a Burj Khalifa, a maga 800 méterével.
Aminek önmagában értelme nincsen, pont ezt a figyelmet felhívja a helyre.
Na most viszont neki arra volt szüksége, hogy oda menjenek nagyon sokan, akiknek nagyon sok pénzük van, és ehhez azt kell mondani, hogy ez a legnagyobb, a legszebb, a legdrágább, a presztízs nagyon sokat mutat.
És tényleg annak kell lenni, mert ezek igen, a nagyon gazdag emberek, ezek gyanakvók.
Igen. Most egy szakértő kollégám több médiában vagy médiumban elmondta már, hogy tulajdonképpen mennyire fölösleges toronyházakat építeni ma Európában, hiszen gazdaságilag nem ott állunk, ahol 920-valahányban Manhattanben voltunk, hogy olyan baromi magas a telekár, hogy csak így, és ebben neki igaza volt, de azt hagyta figyelmen kívül, hogy ma már nem azért építenek toronyházat, mert magas a telekár, hanem azért, mert presztízs. Hogy az enyém a legnagyobb, hogy a Londonban, az uborkában van-e az én irodám, vagy valamelyik más ilyen London belváros, hát ilyen okokból építették.
Ákos rendező esetében nem biztos, hogy nekünk ebbe a versenybe be kéne szállnunk.
Szerintem nem kéne beszállnunk, kivéve akkor, és itt jön a koncepció tulajdonképpen, hogyha azt akarnánk elérni, hogy a kormányzatnak a híd, kapocs és közvetítő szerepének a beteljesítésével mi legyünk az Európán kívüli világnak a lába, az Európai Unióhoz, és azt szeretnénk, hogy minden az unión kívülről érkező gazdag ember, aki csak néha céget telepít ide, hogy áfa vagy bánmentesen tudjon kereskedni, ameddig ez a rendszer fönnáll, lakást bérel, luxus lakást jó drágán, ahhoz, hogy évente néhányszor, néhány napra idejön üzleti ügyeit intézni, annak idején elhangzott az is, most is szerepel, csak kicsit finomabban kommunikációban, hogy a repülőtérrel való közvetlen vasúti kapcsolat, nem nincs szüksége autóbérlésre, ilyesmire, csak úgy felszáll, beérkezik, hazamegy. Nyilván a turizmus is ebben az esetben, ha jól tudom, akkor én még nem voltam Dubajban, szerintem már nem is megyek, de a turizmus se a buli turizmus fogja jelenteni, és az angol építőmunkásokat, hanem a minden anyagi forrástól vagy korláttól mentes turisztikai rétegeknek a bulizó lehetőségét. Tehát gyakorlatilag szépen össze lehet ilyen értelemben a mini Dubai, vagy maxi, akárminek is nevezzük, ennek a filozófiája ebből összerakható. Már is ez a kérdés, hogy én azt gondolom, hogy nem erre van elsődlegesen szükségünk.
De hogy közelebbi példa is van, tehát nem kell Dubaiig mennünk, hiszen Szerbiában ugye létezik ennek egy modellje.
Üres.
És hát ráadásul a hírek ez tengerparton van.
Folyóparton, igen.
Hát vagy folyóparton, bocsánat, egy vízen, ez a rákosan, ez nem adott ott 2,8 és 2,2 millió.
De a Szerbia nem tagja az EU-nak, és nincsen vámkedvezmény.
Még,
tehát a szerbiai beruházás, ha jól hallottam, én csak olvastam róla, akkor gyakorlatilag a szerbiai keresletre épült irodaházba, tehát a belső keresletre, az meg azért
hát
sokkal korlátozottabb.
Hát volt nyilván.
Nyilvánvalóan, igen. Most nagy valószínűséggel nálunk is ez a helyzet.
Mintha utalnának erre jelek.
Ezért mondtam azt, hogy igazából kommunikációs az, hogy hogy építjük föl ezt a dolgot, és ha csak az elemeket mondjuk el, hogy szálloda is lesz, meg lakás, luxus lakás is, meg ilyesmi, ez a magyar közvélemény számára nem alkalmas arra a hogy fölkeltse a rokon szenvet.
Arra sem viszont... az ellenszenvet, még önmagában nem, de csak azért mondom, hogy elképzelhetőnek tartok egy olyan konstrukciót, nem próbálkoztunk még vele, de lehetséges, hogy gazdagodjanak meg nagyon azok a csókosok, akik benne vannak, és kapjon a város, ami tényleg egy értelmes, jó használható történet. Ez összeférhet.
Így van. És tulajdonképpen, és ebben az esetben még a jövő évi választások előtt azt is el lehet játszani, a rokon szemet felébreszteni, hogy akkor visszalépünk belőle, és valami más csinálunk, ami viszont szimpatikus. És ha belegondolunk abba, és ez már összeesküvés elmélet.
Hát az a legjobb, aki imádom.
Én is. hogy most éppen ott állunk, hogy két szervezetnek van elővásárlási joga, az egyik Budapest Fővárosi Önkormányzata, a másik pedig egy kormányzathoz közel álló, gazdasági szereplőkből álló szűkebb csoport, és még nem láttam minden kétséget kizárva el, bizonyítva, mert nem vagyok jogász, hogy ki is dönti, hogy a tulajdonos dönti el, az eladó dönti el, hogy kinek fogja eladni a vevők közül, vagy pedig majd a bíróság, de mindenféle esetben fönnáll az, hogy a kormány közeliek kapják meg, amitől persze a fővárosnak fönnáll az elővételi joga, akkor vele szemben, hiszen a tulajdonától nem fogják megfosztani.
Ez
nagyon sokáig el lehet szórakozni.
Nagyon hosszú pereskedés, és iszonyú. Tehát arra, hogy semmi nem történik, arra rengeteg lehet költeni. Tehát engem ebben egy picit az bosszant, hogy a biodóm esetében is ez a megörít, hogy oké, tehát döntsük már, bontsuk le, vagy építsük meg, de ez, hogy 800 millióba kerül évente az, hogy nem történik semmi, azt egy kicsit olyan pénzkidobásnak érzem.
Az is. Hát de tulajdonképpen érdekes módon kenegetik egymásra a felelősséget. Nyilvánvalóan szegény Persányi Miklós a nyúl ebbe a dologba, akinek a megalomán álma volt. Valószínűleg én azt gondolom, hogy valószínűleg valaki mesélhetett neki arról, hogy milyen baromi jó lenne, hogyha itt lenne egy ilyen, hiszen abban az időben a Városliget környékén még nagyon nagy beruházásokba gondolkoztak. Most egy kicsit visszafogtak a kommunikációból, és inkább a minőség, a zeneháza például nagyon. Egy kis csillogó ékszerdoboz, egyébként tényleg szép.
De mindez az árnyékában annak a borzasztó izének.
Ez az ellentmondás benne, igen. Most akkor kivállalja föl, és mennyiért, és mert tulajdonképpen a fővárosnak a leckéje valamiféle kormányzati sugalmazásra, és tehát el lehet itt is tologatni a dolgot. Én örülök neki, hogy egyáltalán elkezdték hasznosítani valamilyen szinten, legalább néhány rendezvény
eddig. Viszont ez körülvonalazódik, hogy a kormány arra vár, hogy kormánybarát vezetés legyen Budapestnek, Budapest meg arra vár, hogy Budapest barát kormánya legyen az országnak, ezzel el is telik ez a következő 50-60 év, ami így ebbe van.
És az a szomorú ebben viszont tulajdonképpen, hogy ebben viszont csak szórjuk a közpénzt a szájba, hiszen gyakorlatilag azért, ha jól sejtem, a biodómot nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen gazdasági típusú nyereség hajház beruházásnak képzelték el. De azért, hogy fenntartsa magát, azért azt illett volna, és hogy egy másik példát is mondok, sokkal kisebbet és sokkal finomabbat, smartabb, ha úgy tetszik divat kifejezés, a Rácfürdő esete, ahol 15 éve egy tökéletesen kulcsakész épület romlít vissza, most már múltkor olvastam valamelyik nap, hogy most már a szerkezetkész állapot az, amit föl lehetne tartani, mert ami e fölött van, tehát belső berendezések, meg ilyesmik, azok beázások, mindenféle nyomán, karbantartatlanság miatt.
Miközben traumatizáltak minket, az, hogy elvették a ráckertet tőlünk, én komolyan annyira sok volt, hogy abba hagytam az ivást.
Ez mondjuk önmagában szörnyű,
de csak azért mondom, hogy nagyon sokáig ment ez a telet, azért lehetett ott maga ez a ráckert nevű intézmény, mert akkor már ugye megvolt a telet tulajdonos, de semmit nem csinált. És éveken át működött így, aztán emlékszem, be kellett zárni, és akkor még évekig nem csinált semmit. Majd megépült, de ez nem egy magán valami projekt volt? Tehát itt nem
ez itt egy public-private partnership típusú projekt volt, ahol tulajdonképpen a fővárosnak a fővárosi fürdőkkel foglalkozó cége volt az egyik partner. Közös céget csináltak egy privát befektetői csoporttal, és tulajdonképpen, ha jól emlékszem, akkor ott bukott meg a dolog, részleteket persze senki se tud, de hogy a tarlós hivatalba lépés akkor úgy gondolta, hogy ez túlságosan előnytelen a főváros számára, az a konstrukció, amit nem ismerünk, és éppen ezért, hogy beperelte a tulajdonos társat, különböző okok miatt, és a bálnával is ez történt egyébként, csak a bálnában korábban tisztázódott a helyzet, ott egyértelmű volt a jogi, viszont nem volt privát tulajdonos, hanem valami, azt mondom, az építőipari céggel pereskedtek néhány évig, emlékezhetünk rá, hogy talán 2013-14-ig.
Sikerült, ugye ezt?
Hát sikerült kormányzati kézbe
venni. A Rácfürdőt is?
A Rácfürdőt nem. A Rácfürdőnél befejeződött a pereskedés valamilyen formában, nem tudom hogyan, csak mire befejeződött a pereskedés, már rá kellett volna költeni egy-két, nem tudom hány százmilliót, milliárdot, ilyesmit, ami éppen nem volt. Nem tudom pontosan mi a jogi helyzet, de lényeg az, hogy ott egy kulcsakész, és nem is gigaméretű, tehát hogy egy négycsillagos szálloda ott a Tabánba lukratívan el tudna üzemeltetni egy fürdővel, ráadásul egy nagyon mutatós török fürdő mindenfélével együtt egy jó helyen lévő fürdővel, az egészen biztos, tehát ott mondjuk kimutatható a anyagi veszteség.
Igen.
Úgyhogy sajnos ez ilyen.
Ugye nem voltunk Szerbiában, nem néztük meg ezt a ottani mini, ugyanez a beruházó nagyjából hasonló elképzelésekkel, de azt lehet tudni viszont, hogy az elején említett évtizedes felépülés eszembe, ott mennyi idő alatt rántották ezt fel, és hogy milyen készre?
Nem tudom pontosan, de kész van, csak üres. Tehát igen, vagy legalábbis a nagy része készen, vagy részben. Tehát ami elkészült, az sincs kihasználva. Nem találtak elég bérlőt az irodákhoz.
Hát igazából én azt a belvárosban se is azt látom, hogy azért nincs egy 100%-os kihasználtság. Az üzleti modell lesz, hogy építek sok irodázat, és hogyha olyan kedjen van a kormánynak, akkor megveszi tőlem. És akkor ilyentől nem a problémám, de hogy tele lenne, azt nem látom.
Hát a Covid gyakorlatilag az irodaház piacot, hogy is mondjam, csak visszavetette finoman szóval, home office-szal együtt, gyakorlatilag nagyon sok korábban fix A-kategóriás irodát bérlő cégnek eszébe jutott, hogy elég lenne neki a felét is kibérelni, mert hogy akkor ezek a rugalmasabb munkaidő konstrukciók, ezek jobban teret nyertek Magyarországon is. Innentől kezdve ezért is gondolom azt, hogy a Rákos rendezői pályaudvar helyén épülő irodáknak lenne az az előnye, hogy az EU-n belül vannak, szemben a belgrádival, mert hogy a magyar irodapiac nem tudna ezt megtölteni. Az még akár a szomszédországok irodapiacával együtt se, az egészen valószínűleg tűnik.
Igen, hídfőállásnak ugye addig érdemes lenni, amíg benne vagyunk az EU-ban, de hogy valójában ugye a kérdés az, hogy az első ellenállás, hogy emlékszem, mindenkit a felhőkarcoló zavart, majd láttam a látványterveket, hogy milyen rondán néznek innen, onnan, amonnan, ezer helyről. Én önmagában úgy nem vagyok ellene a felhőkarcolóknak, úgy, mivel hogy értelmetlen, és hogy valóban nem szolgálja ezt a dolgot, hogy hát van hely, lehet, és nagyon magas házakat lehet építeni, tehát ezért a felhőkarcolóval mindig van egy ilyen becsípődés, de amikor közben olvasom, hogy is mellette milyen magas házakat építenek, hát ott azért iszonyatos, tehát hogy nem tudom, rengeteg, nem 10 emeletesekbe gondolkoznak, hanem itt 40-60-80 emeletbe.
Ez így van, de hogy egy picikét szakmázzak is,
igen.
A nyilvánosságra került szerződésnek, amit a Nemzeti Vagyonkezelő kötött a Sashegyre fordítható nevű az Igloo Hill Kft-vel. Abban szerepel két adat, részben az építhető maximális magassága az épületeknek, részben pedig a beépíthetősége a területnek. Na most az a harmad rész pedig a beépítési sűrűsége a területnek. A hallgatók kedvére, akik nem feltétlenül várostervezők, el kell mondjam, hogy a beépített sűrűség, vagy beépíthető sűrűség az a viszonyszám, ami az összes építhető szintterületnek, tehát az összes emeletet összeadjuk, a telek területéhez képest lévő viszonya. Ez ebben a szerződésben, ha jól emlékszem, olyan 5-6 körül van, ami egy meglehetősen nagy szám, tehát az azt jelenteni, hogyha az adott telkeknek az összes négyzetméterét beépítjük, akkor ottan körülbelül 5-6 szintet, vagy 4-5-6 szintet, 4-5 emeletet lehetne építeni rá.
És az átlag?
És ez általában van. Na most viszont, hogyha ezt azt nézzük, hogy egy megengedett 500 méteres magasságba elfér kb. 170 emelet, ez azt jelenti, hogy noha a lehetne rá építeni 60%-ot, ha jól emlékszem, vagy valami hasonló, tehát a teleknek több, mint a felét be lehetne építeni, de ezt nem lehet mind ilyen magasra nyilván felépíteni, hanem hogyha ezt a sűrűséget veszük alapul, akkor kiderül, ha jól emlékszem, hogy körülbelül olyan 4%-át lehetne beépíteni az összes telekterületnek. Tehát, hogyha
ebben a magasságban.
Ebben a magasságban. Nyilván. Tehát mondjuk, hogyha nyilván azt mondjuk, hogy az a annak a teleknek a területe, amiről beszélünk, hiszen azt hiszem, ha jól emlékszem, összességében 7 telekből áll ez az egész terület.
Talán,
ami egyébként megnéztem a telekkönyvi lapját, mert ez nyilvános uh-huh. Magyarországon, és tele van terhelve mindenféleképp vezetékjogokkal és egyéb hasonlókkal.
Tehát, az mit is, mit akar, bocsánat, a
vezetékjog? Az azt jelenti, hogyha én mondjuk egy közszolgált, egy közműcég vagyok, mondjuk az elektromos művek, és egy privát telek, vagy más telke fölött vezetem el a vezetékemet, vagy alatta, legyen ez akár a MÁV, aha, akkor nekem ott egyfajta szolgalmi jogot kell szereznem, hogy az tulajdonos megengedje,
nyilván,
hogy ott alatta fölötte menjen az én vezetékem, ez igaz az elektromosra, gáz, víz, mindenfélére, és ebbe a területben nagyon sok ilyen cégnek van ilyen, tehát ilyen joga, tehát a szerződés kitér arra is, hogy ezektől a magyar állam megtisztítja jogilag. Tehát nem lesznek ilyen kötelezettségek,
jogilag hogy kiváltja. Jogilag is, mert ugye ezek tényleg ott vannak a föld alatt megfelelően.
Hát, hogy ki fogja kiszedni a vezetéket, hát az már egy részletkérdés, azt szerintem megcsinálja a befektető, csak legyen hozzá joga, mert amíg mondjuk az elektromos művek az, ha jól tudom, olyan kézben van, ami megengedi, de mondjuk a távfűtő vezeték már nem feltétlenül, mert az meg a fővárosé, tehát egy összetett helyzet áll, ilyen amiről nem szoktunk beszélni, de ilyen szempontból is egy összetett helyzet van előállva, ami önmagában egy több éves jogi előkészítést jelent, amikor még senki nem nyúl semmihez, tehát még nincsenek, nem veszük ki a vezetéket, hanem csak elmegyünk a bíróságra, hogy mit ér az a jog, ami nekünk van, és hogyha mennyibe kerül megkerülni az én vezetékemmel a területet, hogy leszedjem róla, ezek hatalmas.
Unokáink is látni fogják, tehát ebben egészen biztosak lehetünk, mert hogy nem fogják látni, vagy úgy értem, hogy tehát még várnak arra, hogy történjen valami, de igen, hogy a beépítettséggel kapcsolatban jutott még eszembe az, hogy most olvastam valahol, hogy egy felhőkarcoló esetében, vagy egy toronyház esetében is akár, van egy bizonyos emelet szint, ami fölött semmiképpen nem éri meg építeni, mert ami ott lesz, az már biztos nem fog semmit termelni. Ez egy egyszerű piaci limit, hogy és innentől kezdve tényleg az biztos, hogy az veszteséges lesz, ami fölé kerül. Ugye ez alapján igazából, hogyha tényleg azt nem nézzük, hogy legyen valami szimbóluma, tehát tényleg valamiről emlékezzünk rá, és akkor ezt ott valami, nem tudom, egy krumpli alakú torony, akkor ettől, hogy igazából valóban az érdek az szerintem egy ilyen kezelhető, még akár 40 emelet is lehet, tehát ami rettenetesen magasnak tűnik így most, hogy itt belvárosban ülünk, de igazából ott például az még az úgy elkerül.
Ez a beruházónak egy mérlegelési kérdése, uh-huh, részben azzal, hogy maga az épület meddig éri, meg meddig tudja megtermelni a saját költségeit, a befektetés, hogy térül meg egyéb hasonló, de hogyha nagy vevőről van szó, aki egy nagyobb területtel gazdálkodik, uh-huh, akkor ebbe a gondolkodásba az is bele tud férni, hogy ez a jelkép, mint szimbólum, a szomszédos épületeknek a értékét is, amit én építek, szintén megemeli. Tehát, hogyha utána telepakolom mondjuk 6 emeletes házakkal, ami semmi extra, uh-huh, de azt tudom mondani, hogy a Európa-Budapest világtorony, igen, mellett van közvetlenül, akkor annak az értéke, az ingatlan és a bérbeadási díja, vagy az eladási értéke a sokkal magasabb, mint ha azt mondom, hogy hát itt mindenki 6 emelet, és ez a világ legjobb iroda negyede, mert ilyenből sok van.
De ez a legüresebb marketing, hát könnyű, ki akar egy felhőkarcoló mellett lakni egy kisebb házba?
Nem lakni, nem. Dolgozni.
Hát igen.
Meg hogyha egy évben 4 napot töltök el ott 3 részletbe, mert a világon számos helyen van nekem ilyen cégem, és akkor oda megyek, letárgyalom, amit le kell tárgyalni, és akkor húzok is el, akkor nekem fontos az, hát ezért szoktak például a repülőtéri szállodákat építeni tárgyalókkal, mert ki a fene akar repülőtér mellett lakni különben a gépek
egyetlen aljában. Én azt sem értem, hogy az emberek miért mennek el személyesen tárgyalni most 2025-ben, amikor mindent meg tudnának online oldani. De ez valami furcsa
reflex. Ugyanazért, amiért mi is itt ülünk személyesen. Ezek a személyes kontaktusok az üzleti tárgyalásokban épp olyan fontosak, mint ebben a beszélgetésben.
És ezt tudjuk, hogy mondjuk úgy ne kezdjük, hogy építünk egy óvodát. Ez logikus, és ezt értem. De hogy mondjuk ez a terület most a most egy szó se lenne arra befektetőről, hanem itt lenne ez egy nagyon gazdag főváros, aki azt mondja, hogy csináljunk ezzel valamit. Akkor valójában hogy kell kezdeni egy ilyen gondolkodást, hogy kell kezdeni?
Úgy kéne kezdeni, hogy végig kell nézni azt, hogy mire van szüksége a fővárosnak, mi az, ami ebből ott megvalósítható, és el kell készíteni egy mestertervet.
Tehát például el kell dönteni, hogy akarjuk-e növelni a lakosságát a fővárosnak egyáltalán, vagy az itt élőknek akarunk ott azon a területen valamit nyújtani, tehát ez egy döntés az elején.
Ez egy döntés, de úgy tűnik, hogy ez nem annyira dönt, tehát itt van egyfajta kényszerpályája a fővárosnak, hiszen az, hogy Magyarországon vannak olyan folyamatok Európában szerte, világszerte, amik a gazdasági átalakulásokkal vagy alakulásokkal, fejlődésekkel kapcsolatban a városokba való költözést preferálják. Tehát gyakorlatilag arról van szó mindenfelé, hogy a technológiai fejlődés a mezőgazdaságból való megélést egyre kedvezőtlenebbé teszi, kivéve a nagy gazdaságok szuper technicizált GPS vezérlésű kombájn. Ha GPS vezérli a kombájnt, akkor elég egy darab ember, aki vesz a karbantartó, ilyesmi kell, aki a tábla széléről joystickkal vezérli az aratást. Most ez létező valóság sok országban, Magyarországon is vannak ilyenek. Most innentől kezdve viszont azt a nagyon sok embert érintő nehéz fizikai munkát, amit a mezőgazdaság jelent általában, ami nem, valljuk be, nem szoktunk erről beszélni, de kapálni nem kellemes. Ki a fene szeret?
Én próbáltam. Tehát én abban a helyzetben vagyok, hogy volt. Próbáltam ilyesmiket, és a kellemes, persze megvan az öröme, a jól végzett munka, meg a friss levegő, meg én tudom, de hogyha elvégzi egy robot, akkor azért szerintem
nagyon szép hivatás, de nem jó csinálni, és hogyha ha mondjuk az autógyárba ingázunk helyette, akkor előbb-utóbb ott is nem szeretjük, hogy egy órát kell buszozni, még ha értünk küldi a buszt oda-vissza, és akkor közelebb költözünk valahogy az autógyárhoz, ez pedig általában inkább a városokat preferálja, tehát most nagyon durván egyszerűsítve.
Igen, de hogy melyik város az érdekes, mert ugye itt a város elszívó erő is működhet egy csomó
esetben. Igen, de miután Budapesten található meg az a gazdaság, ami nagyobb mennyiségben igényli a felkészülte felsőfokú végzettségű embereket, tehát nagyon sokan, tehát ennek van egy vonzereje. Most ez, hogyha Budapesten nincs elég lakás, vagy túlságosan sok áll üresen, egyébként sok áll üresen is, vagy, és éppen ezért nagyon drága a lakás, akkor nem Budapestre költözök, hanem melléje az agglomerációba, és már is áteveztünk Rákos-Dubairól a budapesti agglomeráció kérdéskörére, ahol viszont nem tudok bejönni, mert vagy csak állok a dugóba, és ez viszont Budapest számára kedvezőtlen, tehát visszakanyarodva a Dubajra, ezért fontos az, és ezért érdekes az, amit a főpolgármester mindig szokott is mondani, hogy Budapesten sok lakást kellene építeni.
Igen, mert ha én nem így gondolkodnék, ha Budapesten nincs lakás, akkor Bécsbe mennék, vagy Prágába.
Mennek is.
Hát ezért mondom, hogy nem az a lehetőség, hogy jó, kiköltözöm izére Csepel, Sziget-Szent Miklós, onnan bejárok, hanem akkor lehet, akkor megyek Prágába.
Vagy ezért az nem olyan egyszerű. Hát nem, most én nem is csak a nyelvtudásról beszélek.
Egyre egyszerűbb lesz viszont.
De azért még ott nem, sokak számára ez elérhető. Mutko volt egy általános iskolás ilyen végzettségi találkozó, nem érettségirek volt, ahol tulajdonképpen a kiderült, hogy az évfolyam az egykori osztálytársaimnak a nagyon nagy részének élnek külföldön szanaszét gyerekei, tehát pedig ezek általában kamionsofőrök, ilyesmik, tehát nem voltak.
Hogyne, de működik, és egy nagyon jó hozománya volt ennek.
De ki ezért, ki babysitter, ki kutatóval, nem tudom mi egyetemen, ki meg vasmunkás, vagy nem tudom, tányért mosogat Ausztráliába.
A 70 pluszosok angol tanfolyam iránti megnövekedett érdeklődése volt ennek, a pozitív hozománya, hogy az unokákkal tudjanak beszélni. A zseniális volt, elkezdtek a 70-esek tanulni angolul, meg németül. Nagyon jó.
Hogyne. Tehát gyakorlatilag viszont az, hogyha Budapest ebben szerepet akar játszani, akkor itt szükség van lakhatási lehetőségekre. Ezért volt fontos a Fudani Egyetemnek és ez a Diákváros nevű. A problémát ott látom ugyanakkor, hogy Budapestnek a kezdeményező képessége meglehetősen a szavakban merült ki mai napig. Tehát gyakorlatilag ott kéne elkezdeni, ahogy mondtam, hogy valóban tervet kéne csinálni.
Ugorjunk vissza erre az ideális helyzetre. Tele van pénzzel Budapest, ez nem döntés, igen, lakóterületet kell építenünk. Na innen, hogy indul a gondolat?
Vagy legalábbis jó részt lakóterületet, igen, lehet, hogy mást is, tehát lehet, hogy vidámparkot is kéne csinálni, mert arra is szükség van, vagy még valamit.
Ja, nyilván nem de, lehet egy, tehát ez nem egy ilyen francia brutál lakótelepet, az biztos.
Körülbelül ki is kéne a tervezési programnak a gazdasági viszonyait is számolni egyébként, tehát azt azért vannak emberek, akik meg tudják csinálni terv nélkül is, csak úgy, hogy ha ennyi négyzetméter ilyen állam épül, meg annyiért megy el, hát ez közgazdászok tudnak
kérdezni. Igen, ez kiderül.
Én tanítok közgazdászokat, úgyhogy tudom, hogy
én annak sajnos személyesen tanulja voltam, én Miskolci vagyok, és ott volt egy ilyen lakótelepépítési hullám, és akkor próbálkoztak ezekkel a dolgok, hogy felépítjük először a házakat, és semmi. És emlékszem, az pokol, tehát még az utakat se kötött, az összekötők se voltak meg, hanem házakban egy emberek éltek, kijöttek, és házakat láttak, és nem volt. Akkor jó, akkor elkezdték az üzletközpont féle megközelítést, hogy felépítettek oda egy üzletközpontot, akkor kiderült ki, mi kéne még, tehát nem volt egy túl átgondolt ez a fejlesztés.
Nem, ez másról volt szó, no. Csak akkor te még túl fiatal voltál ahhoz, hogy ezt átlásd.
Hogy igen, jó.
Gyakorlatilag mindenhol ez valósult meg, és ennek az volt az oka, hogy úgynevezett lakásnyomor volt Magyarországon. Az én szüleim még lakásnyomorról beszéltek, nagyon nagy szükség volt nagyon gyorsan lakásokra, és korlátozott volt a pénz. Most ezekben a lakótelepekben betervezték az iskolát, a közértet, az orvosi rendelőt, az ilyesmit, csak nem volt pénz megépíteni. A lakást kellett minél sürgősebben, mert nagyon méltatlan körülmények között, nagyon tényleg nyomorgó viszonyok között laktak emberek, és akkor utána, amikor megépítették a házakat, hogy be lehessen költözni, akkor utána, amikor már jött rá a pénz, 2 évvel, 4 évvel, 5 évvel aha, később, akkor először is buszoztatták a gyerekeket, mert a gyerekek oda költöztek, és akkor a szomszéd iskolába vagy a szomszéd területen 2 műszakba kellett tanítani, hogy beférjenek egyáltalán, aztán megépült az iskola, aztán megépültek. Tehát ahogy összeszedtek, ez egyfajta sorrend, megvalósítási sorrend volt annak idején, de ott legalább gondoltak rá, volt mesterterv. Olyan is volt persze, volt. És ennek még emlékeim is vannak sajnos ebből az időből, mert elég öreg vagyok hozzá, hogy azt mondták, hogy okay, ide ennyi parkolót terveztünk, meg ennyi parkot, de még lakásra van szükség, akkor tegyünk kisebb parkot, kevesebb parkolót. Egyébként ez a mai lakótelepek parkolási problémái még mindig látszik, mert akkor betettek a József Attila lakótelepen, jól lehet látni, hogy ott eredetileg például nem voltak panelházak, hanem ezek a kisebb épületek voltak. Igen. És akkor 80-as években jött az, hogy akkor jobban ki kell használnunk a területet, mert olcsóban lehet építeni,
már, nincsenek. Már a közműveket nem kell,
ha a közműveket nem kell kiépíteni hozzá, mert ott vannak, akkor az sokkal olcsó, meg ott van a metróállomás is, építsünk oda még 3 darab nagy panelházat, és beépítették a parkok meg a parkó rovását. Tehát ez volt, és létező folyamat lesz is, gondolom, hasonló kényszerhelyzetekben, de lényeg az, hogy egy ilyen tervet mindenképpen el kéne készíteni, és egyelőre nincs. Tehát gyakorlatilag hogyne, egyetlen kihasználatlan területére Budapestnek. A Fudánra, a Vitézi Dávidék csináltattak egy nemzetközi pályázatot, azt tudták mutatni. Tehát ott az annyival több volt, mint a látványterv, hogy ott voltak beruházás, tehát alaprajzok, beépítési terv, amiből ki lehet kalkulálni nagyjából, hogy az előbb felszámoltam a toronyháznak a beépítési százalékával, hogy körülbelül hány négyzetméter van ott, akkor azt már azt mondjuk, hogy ha egy négyzetméter 2 millió forint, akkor már mindjárt tudok árat is mondani, ha hogy adom bérbe, vagy mennyire adom el, akkor az már rizikósabb, de lehet kalkulálni vele.
Igen.
Amíg csak látványterv van, és jelenleg csak látványterv van mind a két esetből.
Hát hogy ne, ki, ugye
a kormányzati oldalon semmi sincs.
Egy ilyen terv elkészítése. Már csak a terület nagyságát tekintve, az rettenetes összeg, például önmagában a terv.
Semmi.
No, nem?
Semmi. Hát, bocsánat, azt kell mondjam, hogy néhány 10 millió forintért el lehet indulni ebbe a dologba. Na most, ha itt ilyen 100 milliárdokról, meg 1000 milliárdokról beszélünk, akkor az, hogy belefetszőjek 40 millió forintot abba, hogy csináljak egy olyan tervet, amiből el tudok indulni. Nem, az, általában azt szokták mondani, hogy tervezésre és megvalósítás, lebonyolításra körülbelül a 10%-a szokott elmenni egy objektum költségének, ennek körülbelül a fele a tervezés, beleértve a koncepciótervezéstől a kiviteli részlettervekig az egészet. Most lehet, kisebb különbségek persze lehetnek, de az arányok körülbelül ilyenek. Most ennek a 1% alatti, vagy ezrelékes részét kell a legelején beletenni.
Jó.
Aztán utána már házanként kell megcsinálni az enkervet.
De azt se teszem bele, mert nem vagyok benne biztos, hogy egyetem valaha odajutok, hogy az enyém lesz, amíg ez
nem
a fennáll.
Nem kell, hogy az enyém legyen. Ez, itt jön az, hogy a kommunikációhoz is kellenének szerintem a tervek. Most lehet, hogy én
tehát a főváros
cukrászfajdatban gondolkodik a tervező meg
ez
terve.
Ez fontos, de hogy akkor de a főváros sokkal erősebben tudnak kommunikálni, ha azt mondanám, hogy mert mi ezt akarjuk oda.
Igen.
Nincs rá pénzünk, persze, nem tudjuk elkezdeni, de ezt akarjuk.
Hát sok évig, néhány évig vezettem azt a céget, amely néhány évig tervezte Budapest megjelenését a világ talán legrangosabb ingatlan vásárán, a Canny Mipimen. Ez minden évben, ez egy hálózat.
Nem
igazából
híres, ugye, nyilván, mert laikusok számára.
A szakmában fesztiválpalotában tartják egyébként, most már kinőtte, és mindenféle sátrak, meg ilyesmik vannak mögötte. Iszonyat proc, nagyon sznob, nagyon drága dolog, de akkor a budapesti ingatlanfejlesztőknek sikerült rábírni a fővárost, hogy összedobják a pénz egy részét, és akkor Budapest szokás az egyébként, hogy városok megjelennek a saját projektjükkel. Én ott láttam először a dubai beruházásokat Burj Khalifával együtt makettkebe 2005-be, 2006-ban.
Oh.
Tehát akkor még ezekhez a gyönyörű, talán a hallgatók,
a
nézők is látták, a Pálma szigetek még ott voltak egy ilyen teremnagyságú makettbe, iszonyat pénzért. Tehát nagy,
sejtem, magas, hogy az meg, azért az nem az egy ezrelék, fél ezrelékes tervek voltak, hanem ők odapakolták.
Egyébként mindig az oroszok fizették a nyitó estnek a pezsgőjét.
Ez nagyon kedves
támogatásuk. Mert igen.
Csak,
tehát azért mondtam, hogy az egész világot volt.
Szimpatikus nép lenne.
De ott lehetett látni, hogy aki akar valamit, az meg, oda megy, megmutatja. Mert gyakorlatilag ezek az emberek, ez olyan, mint a bankvilág egy kicsit, tehát egy viszonylag belterjes, bizonyos magasfokú felkészültséget igénylő szakma az ingatlanfejlesztés ezen a szinten, amikor is vannak dolgok, aki az ingatlanfejlesztés elitjéhez tartozik bármelyik országban, az ott van. Mert az egy, az a hely, ahol
és
lehet látni.
És ez egy szűk kör, gondolom, ahol azért nagyjából a nagyobb szereplők azért
azok a nagyobb szereplők által ismerik. Persze, meg az egyik munkavállaló a másikhoz, hiszen gyakorlatilag mondjuk a cégvezetők, meg ilyesmik azok. Mindegy, szóval ez a pénzvilágnak egy érdekes része.
Azt a brutális lobbit, meg az egész áramlatokat a felszín alatt azért ott nagyon durvák.
Ez lehetnek. Szokott megjelenni egyébként akkor, amikor a Városliget ZRT azt mondja, hogy megkapta az Európa legjobb, nem tudom, vagy a világ legzöldebb városfejlesztési projekte címét. Időnként megjelenik a sajtóban.
Igen,
mert
bizonyos.
Hogy ez a hazai kommunikációhoz és PR-hoz is hozzátartozik, hogy nemzetközi díjakat mutogatunk föl.
Hogyne.
És azért ilyenből több fajta is van, nem nagyon sok, de egy 6-8 félét össze lehet szedni, és akkor ez általában össze van kötve ezekkel a rendezvényekkel, mert hogy vonzó legyen, és kifizessék azt a sok pénzt, azért nyerni is lehet valamit.
Hogyne,
emberből vagyunk, és hiúk vagyunk, és szeretünk
piározni,
és megjövőlesik is, ha minket kitüntetnek.
Lepényevés.
Ezért sok pénzt fizetünk adott esetben, tehát de lényeg az, hogy gyakorlatilag, ha tervünk van, akkor oda lehet menni a befektetőköz bármilyen formában, és nem biztos, hogy a közbeszerzési értesítő az egyetlen és a legjobb fóruma ennek. Előbb-utóbb majd szükség lesz rá. De ahhoz, el tudjam terjeszteni, hogy itt a jó dolgok történnek, tedd ide a pénzedet, építs lakást Budapesten, ehhez szükség van olyan tervekre, amik ezek az emberek értelmezni tudnak. Részletekre nincs szó, de hogy hány négyzetmétert lehet építeni, mennyit, miből, körben mennyi a telekár, akkor ő már el tudja a saját fejébe végezni azokat a lépéseket, azokat a kalkulációkat, hogy megéri, vagy nem éri meg.
De az önkormányzat nincs egy olyan osztálya, ami ezt alapból a kötelességeként elvégzi. Én úgy emlékszem, hogy ez a rész azért ez belül volt. Tehát, hogy
van most, hát igazából a helyzet az, hogy a fővárosnak van egy főépítész irodája, és van egy BFET Kft. Nevű várostervező cége.
Ezt a tervet.
Kapacitás lenne rá, politikai szándék és némi pénz kérdése, de hogyha már úgyis kifizetnek, nem tudom, már elérhető az interneten, de nem láttam a legfrissebb viszonyokat, de 100 milliós nagyságrendű forrásokat egy évbe tervezésre, ami egyébként részben jogi előírás, hiszen a rendezési terveket, amik az építési szabályokat határozzák meg általában, ezeket kötelező elvégezni a városnak, Budapest ezt mindig el is végzi, a BFET-nek ez egy fix tevékenysége, sok éven keresztül
napi,
dolgoztam, úgyhogy ismerem
a
verklét. Napi meló, de az, hogy és azt a tanulmányt, amit szoktak emlegetni, tanulmánytervet amit Tarlós idejében készítettek, azt is ott készítették 2019-ben egyébként. Azzal a szándékkal beszélgettem a kollégákkal még vagy egy évvel ezelőtt erről, hiszen ahogy mondtam, dolgoztam velük sokáig, hogy ennek majd folytatása lesz, csak 2019 szeptemberében hagyták jóvá, októberben meg a választáson Tarlósék lecserélődtek, és akkor ez úgy állva maradt azóta is.
Ja,
tehát gyakorlatilag a fővárosnak szerintem keményen lépnie kellene, nem csak Rákos rendezőn, hanem a Csepelészaktól kezdve több helyen.
Csepelészakon ugye, csak azokat teszem képbe, akik egyáltalán nincsenek Budapestben tisztában, hogy ugye az atlétikai stadion, ugye az a Csepel legészaki bészak.
Hát az a túloldal.
Már gyakorlatilag.
Az már nem is Csepel, igen.
És hogy onnan van egy hatalmas, most az micsoda, rozsdazóna, vagy hogy néz ez ki, mert nem voltam mostanában bozótos, vagy ott a lakóházak is vannak azért.
Bozótos. Gyakorlatilag, aha. Tehát a Csepel-szigetet maga elég képzelni, a Budapest térképet azért hogy többé kevésbé, legalább a taxi oldaláról láttuk valahogy szimbolizálva. Hát,
mi halásztelkiek ezt jól látjuk.
Igen, hát, halásztelkiek különösen jól látják, hogy a Csepel-sziget északi részét függőlegesen keresztbe vágja a gerincút, aminek a nyugati oldalán, vagyis ha szembeállunk a térképen, balra oda megépült a szennyvíztisztító. Sokat vitatták annak idején, de most már jócskán ott van és működik. És viszont a jobb oldala még mindig vagy 170 hektár, tehát nagyobb, mint a Rákos rendező, nem is kicsit 230, valami ilyesmi, az bolgárkertészet volt. Csepele van, igen, is egy öbből, amit úgy hívnak, hogy bolgárkertész öbből, mert hogy régen nem. Még ilyen zöldségtermesztéssel
hát foglalkoztak. Civil betűkkel van kiírva, hogy halásztelek, ott ugye egy olyan bolgár közösség élt, sajnos semmi nyoma nem mellett ebben a gyümölcstermesztésben legalábbis, de hogy igen, az a környék az ilyen bolgárkertészetekkel.
Most ez hosszas vita után megszerezte a csepeli önkormányzat a rendszerváltást követően, akkor lakást akart ráépíteni, eladták spanyoloknak, akkor a spanyolok visszaadták, nem tudom, most épp megmondom őszintén, nem tudom aktuálisan kinek a tulajdonában van, de egy nagyon nagy terület, amin csak a dud van ő, hiszen gyakorlatilag senki sem gondoskodik, még arról se, hogy zöldséget termesztenek rajta, ha még egyáltalán lehet.
Ja, igen, hát a vadregény.
A Karácsony Gergelynek a 19-es választási programjában erdőtelepítés volt, ami aztán parkká szelídült, mert a fudáni beruházás területe átlógott erre a területre.
Igen, tehát igen, igen, emlékszem.
A Fudán így. Akkor még ott is lesz valami, és tehát gyakorlatilag ott is a politikai kommunikáció zajlik. Pedig zajlott azóta időnként.
Egy erdő megnőtt volna azóta.
Hát igen,
úgy már
a suhangokból már úgy lenne valami csemeteféle, azért hogy erdőnek még nehez, na mindegy, szóval igen.
Az erdőtelepítés az
de
mindig egy ilyen.
De megmondom őszintén, nem vagyok arról sem egyeződve, vagy annak az erdő a legjobb funkciója, mert hogyha a lakásépítésről beszélünk például, akkor lehet, hogy lehetne úgy csinálni, hogy jó sok zöld terület legyen benne, arra biztosan szükség van.
Ott. Ugye a rendszerváltás után igen, ez a lakásjelenség, stb. Igen, lakótelepek, meg minden, és akkor így elvágták. Rendszerváltás történt, vége volt, hogy senkinek nem éri meg, úgy tűnik, lakásokat építeni. Abban nincs pénz.
Dehogy nem. Hát attól függ, mire van támogatás. Most, hogyha a családi házakat támogat, ez egy nagyon érdekes dolog, idősebbek emlékezhetnek rá, ha jól emlékszem, kb. 2000-ben vezette be az akkori Fidesz kormány az első azt, hogy lakástámogatás a rendszerváltás után. Akkor, ha jól emlékszem, 30 millió forint értékű lakásépítés lehetett támogatni, amiben szépen belefért egy családi házépítés. Akkor 2002-ben kormányváltás történt, és Medgyesék nem vonták vissza a fészekrakó, vagy nem tudom éppen, hogy hívták programot, hanem megfelezték az értéket, és 15 millióig támogatták, most 30 millióba belefért egy családi ház építési költsége akkoriban, 15 millióban viszont már csak olyan 40-50-60 négyzetméteres lakások fértek bele, és akkor Budapesten nagyon föllendült a lakásépítés, mert föl volt az a jó helyre ment a támogatás.
Tessék a két-három-négy emeletes izékre gondolunk.
Az összes, ilyenkor. A Ferencvárostól kezdve a Újbudának a különböző építését, tehát a belső városokban.
Oké, a lakásépítés megérte.
Abszolút, meg akkor mert fejlődött ki az ingatlanfejlesztési szakma tulajdonképpen, akkor, mert ugyanakkor volt ez a 2008-ban ez a nagy orosz bank válság, aminek a nyomán sokan ingatlanba akarták tenni a pénzüket. Éppen azért akkor, tehát az történt, hogy a rendszerváltás A nagy lakótelep építés időjében a 70-es évek végén, 80-es évek elején Budapesten a csúcs 17 ezer lakás építése volt egy évben.
Az elég sok, az
nagyon sok.
Fél Békás
Megyer. Az nagyon sok, fél Békás Megyer, de akkor sok helyen építettek. Ja, tehát ja, ez ja. volt, amikor te Miskolcon láttad a
építkezést. Hát ugye igen, ez a, ugye 65-ös vagyok, tehát 75, én a 80-as évek elején azért kamaszként láttam igen, ezt igen. a történetet.
Ez akkor itt nem épültek meg az iskolák és a közértek, ja, de a 17 ezer lakás volt a csúcsos statisztika szerint. Most ez lement a rendszerváltás után 4000 környékére. Évi 4000 lakás épült Budapesten, nem volt szervezett lakásépítés, mint olyan.
Gyakorlatilag annál több valami összeomlik. Tehát, hogy most is mondjam, ez már hát, a fenntartásra elég nagy max.
Fenntartásra nagyjából elég, de arra, hogy kényelmesebben lakjunk, mint eddig, arra már nem. Viszont ebben az időszakban 2005-re fölment 10-11 ezer közé az épített lakások száma. Tehát az, hogy ilyen kisebb lakások épültek, tehát akkor a Garzonoktól a 60 négyzetméterig, két szoba, két és fél szoba hasonlók benne a városba. Ami egyébként nagyon jó volt a családalapító, meg a Budapestre egyedül költöző, vagy ide betelepülő fiataloknak. Tehát a szuburbanizáció, a kiköltözés a városból
részben viszont az
kiegyenlítődött egy időszakra.
A zöld területek rovására ment, mert ugye volt egy családi ez, de annak a helyén föl lehetett építeni egy négy lakásos házat, a kicsit azért kevesebb lett a zöld, de azért láttam egy ilyen
nem az
trendet.
Volt, abban az időben azért tehát gyakorlatilag nagyon sok ilyen kis rozsdalvezet épült be. A Váci út mellett, 13. kerületben akkor lendült fel a lakásépítés, korábbi iparterületek
helyén. Igen, az a rész.
A másik a középső Ferencváros volt, amit azóta már lassan elfelejtettünk, mert szerbes részévé vált a városnak, ahol nagy belső zöldeket építettek, a lebontott földszintes egyemeletes házak helyére lehetett négy emeleteset építeni, privát tőkéből, ez egy jó példája akár a Rákosdubajnak is, hogy működhet egy ilyen, meg a 8. kerület, és a Corvin negyed is egy hasonló volt, csak tök más üzleti konstrukcióban, de szintén alapul vehető. És gyakorlatilag kevesebbet kellett beépíteni területbe a telekből, mert magasabb lehetett az építés. Zárójelként a Nagykörutat is ilyen pénzből építették föl 1870-ben, hogy többet lehetett építeni. Le kellett bontani a kis házakat az utcaszélesítés miatt, meg az út miatt, de sokkal magasabbat lehetett építeni, ezért aztán nem kellett kifizetni a telekértéket, hanem be lehetett számítani, zárójelbe zárva,
akkor, ha egy kicsit jobban kiszélesítik, ha tudják, hogy majd autók fognak itt járni, mint akkor nem kell azt tenniük, mint Bukarestben volt, hogy egy kicsit később kezdték ezt szélesíteni, és ott azért elég erős volt ez a szélesítés.
Hát igen, az azért mutkoztam utána egy kicsit, hogy mikor a Nagykörutat elkezdték tervezni, nem csak, hogy az autó nem volt még föltalálva, és nem csak, hogy a villamos se volt még föltalálva, hanem még a bicikli se volt föltalálva.
Na ez egy kicsit valóban megnehezítette a perspektívát.
Ezzel együtt egész jó sikerült.
Urbanistával és várostervezővel beszélgettünk, mert most néztem az órára, hogy mint egy nagyjából másfél percünk maradt, úgyhogy ez alatt csak azt tudjuk elmondani, hogy nem tudunk semmit arról, hogy most épp ott mi történik, és hogy viszont ez alapján azért az kiderült számomra, hogy talán egy ilyen terv nem ártana, hogyha esetleg a későbbiekben még akar vele a főváros foglalkozni, akkor elő lehetne venni. Nem mondom, hogy ilyen túl optimistán fog befejeződni ez a műsor, de hát még sose volt olyan műsor, ami optimistán fejeződött volna be. Gondolnak, hogy süt a nap például, ugye süt még a nap, mert nem látok semmit innen, nem süt már az se. Hát akkor ennyi volt, én elbúcsúzom. Viszont
bocsánat, hallás. Én még azért a vendégek ilyenkor nem illik mondani, de azért én optimistán fejezném be, mert az, hogy néhány 100 millió forintba megállapodjon a főváros önmagával a közgyűlés, hogy tervezésre fognak fordítani, nem csak Rákosdubajra, hanem máshová is, akár külterületi városközpontokra a 10 perces város jegyéből, én még el tudom. Az én fantáziám tart addig, hogy elképzeljük, hogy két éven belül megtörténik.
Más tettünk optimizmus alatt.
Egyébként köszönöm a meghívást.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Reggeli Gyors. Nem marad le semmiről.
Ez volt a Reggeli Gyors, Balogh Kármen, Studer Dániel, Nemes Dávid és a szerkesztő Selmeci János nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre. A viszonthallásra.